Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jövő karácsonyra készül el a Bélapátfalvi apátság, amelynek felújítási munkálatai még 2022 nyarán kezdődtek. Kivitelezőváltás miatt egy időre leálltak a Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt templom renoválásával. Rudolf Mihály építész a Szent István Televíziónak elmondta, az átvételkor szembesültek azzal, hogy kint és bent is sok munka hiányzik, aprólékos fugázások, kőrestaurálások például. A ciszterci apátság mellett felépült egy galériás múzeum, melyben a templom felújított szószékét és orgonáját helyezik el, a látogatóközpontban pedig egyebek mellett kőtár várja majd a turistákat. Mindenki tudja, de nem árt emlékeztetni magunkat, hogy Magyarország Ukrajna szomszédja, hangzott el a Kossuth Rádió szokásos miniszterelnök interjújában. Orbán Viktor azt mondta, a kárpátaljai támadás miatt egyértelművé vált, a veszély közvetlen, nem arról van szó, hogy több száz kilométerre a határtól csapódnak be rakéták, ezért hívta össze a héten a Védelmi Tanácsot. Olyan eszközöket vetnek be, melyekkel könnyen el lehet érni Ukrajna szomszédos országait, ezek a hírek rólunk szólnak Magyarország háborús fenyegetettségéről, tette hozzá. Ez a legsötétebb óra, amiben vagyunk. Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépéséig még van két hónap, hívta fel a figyelmet a kormányfő, hozzátéve, hogy akkor a béke kézzelfogható közelségbe kerül. Ugyanakkor, amikor az oroszok módosítják az atomfegyverek bevetéséről szóló doktrinát, az nem kommunikációs trükk, észnél kell lenni, jelentette ki. Orbán Viktor az interjúban kommentálta az izraeli miniszterelnök Benjamin Netanyahu elleni nemzetközi elfogató parancsot is. Mint fogalmazott, ő annak a híve, hogy a világban lévő konfliktusok számát csökkentsék, ezt azonban a nemzetközi szervezetek nem veszik figyelembe. A döntés PIMASZ-nak nevezte és azt tervezi, meghívja az izraeli miniszterelnököt Magyarországra. A Patrióták Európáért pártcsaládról elmondta, nem kezdtek rosszul, az európai fősodortól eltérő, időnként nyers, de világos álláspontokat képviselnek. Keresik az együttműködést más jobboldali pártokkal, mondta a kormányfő, aki kijelentette, a legbefolyásosabb képviselőcsoport akarnak lenni az Európai Parlamentben. Október végéig az államháztartás központi arrendszere 3050,5 milliárd forintos hiánnyal zárt, írt a részletes tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. Ezen belül a központi költségvetés 3048,5 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 197 milliárdos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 199 milliárd forintos hiányt mutattak. A kedvezőtlen világkörülmények a magyar gazdaság teljesítményében is éreztetik a hatásokat, az átmeneti mérséklődés után azonban tartós növekedési pályára állhatunk, vetítette előre a jövő évre a tárca. Szeptemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 627.400, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 432.200 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó 12,5, a nettó 12,3, a reálkereset pedig 9,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 519.500, a nettóé 359.100 forintot ért el, 15,5, illetve 15,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Éves alapon a bruttó átlagkereset közel 70.000 forinttal emelkedett, hívta fel a figyelmet Szomba Sándor. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár kiemelte, a tartósan alacsony infláció és a kiemelkedő dinamika eredményeként a reálbérek folyamatosan és jelentős mértékben nőnek. A jövő évben tovább bővül a családtámogatások köre, jelentette ki a generáció közötti együttműködés segítésért felelős miniszteri biztos Budapesten a Babamama Expo megnyitóján. Kardosné Gyurkó Katalin elmondta, duplájára emelik a családi adókedvezményt, elindul a munkáshitel, és újraindul az otthonfelújítási program az 5000 lélekszám alatti településen élő gyermekes családok számára. Hangsúlyozta, a kormány több mint 30 intézkedéssel segítette már a családokat 2010 óta. Létrejött a megállapodás az Országos Bírósági Hivatal, az Országos Bírói Tanács és a Kúria vezetőivel. Három lépésben 2025, 26 és 27 januárjában emelik a jövedelmeket, jelentette be az igazságügyi miniszter. Tuzson Bence ismertetése szerint ennek nyomán a bírák jövedelme 48, a bírósági titkároké és forgalmazóké 82, az egyéb alkalmazottaké pedig 100%-kal nő. Azt is mondta, a következő időszakban a hatékonyság növelése érdekében változtatásokat hajtanak végre a bírósági szervezet működésében. Végül az időjárásról. Többnyire derült lesz majd az ég, délelőtt még lehetnek felhősebb időszakok, főként keleten, helyenként hózápor is kialakulhat, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5 és mínusz 4, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul, híreinket hallották.
Világosítja sötétségemet. Mind bezárt kert az én húgom, én mennyasszonyom. Bepecsételt tiszta forrás, aki szomjazom. Virágos kert rajtad én szerelmesem, ha csak illatát is érzem, megúnva szívem.
Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék Hajzus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban Megismételjük az elektromos autók létjogosultságának kérdéskörével foglalkozó összeállításunkat. Műsorunkban szó lesz az elektromobilitás téveszméiről, az akkumulátorok gyártásának visszásságairól és a zöld töltési lehetőség illúziójáról. Dr. Vasárus Gábor László geográfust, a Regionális Kutatások Intézetének munkatársát és Németh József Lukács biofizikust, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának tanárát hallják.
Egyrészt azt tudni kell, hogy az országonként nagyon eltér. Például Norvégiában, ahol tipikusan az volt, hogy vettek a benzinüzemű autó mellé még egy elektromos autót, amit a nagyon olcsó vízerőműves áramból töltenek, ott elégedettek az emberek. Ott mindössze 11% mondta azt, hogy nem tetszik neki. Szicíliában ennél sokkal rosszabb a helyzet, ez nyilván nagyban függ a helyi infrastruktúrától, az, hogy mennyit kell menni az autóval. Nyilván egy olyan területen, ahol mit olyan fjordon belül kell furikázni 5 kilométeres távon, ott teljesen az elektromos autó. Nagyon függ a hőmérséklettől, például, hogy hogyan tölt az elektromos autó. Ezért mondjuk Szicíliában kicsit problémásabb egy elektromos autó, mint mondjuk Norvégiában a hidegben. Azt is hozzá kell tenni, hogy még ennél rosszabb számok is vannak egyébként, ha globális léptéken nézzük, mert Ausztráliában még az amerikainál is elégedetlenebbek az elektromos autóval. De itt a fő probléma az az, amit nem nagyon szoktunk figyelembe venni, hogy ez a visszaesés, ez gyakorlatilag nem az elektromos autóról szól elsősorban jelenleg. Az elektromos autókkal eddig is voltak fluktuációk. Tehát 2022-ben, 23-ban ennél nagyobb fluktuációk voltak pozitív, mert negatív irányban is. Egy új technológiánál ez egyébként viszonylag normális, hogy kijön egy új típus, akkor hirtelen az népszerű lesz, aztán visszaesik, és akkor egy ilyen hullámgörbe alakul ki. A jelenlegi helyzet az gyakorlatilag adózási kérdés. Ugye az elektromos autó az nem azért terjedt most hirtelen el Európában, mert az elektromos autóba egy hirtelen beleszerettek az emberek, hanem egy adó. Viszont gyakorlatilag az adórendszeren keresztül egy gigantikus mennyiségű pénzt visszaadtak az embereknek. Gyakorlatilag egy hasonló szavazatvásárlás volt, mint bármilyen más ilyen technológiánál, amikor osztjuk a pénzt. Ez gyakorlatilag az volt a lényege, hogy annyi pénzt adtak a németek, az amerikaiak az elektromos autóra, hogy gyakorlatilag megérte elektromos autót venni, akár második, harmadik autónak, vagy a cégbe furikázni. Mert egyszerűen adózási kedvezmény volt, ugye parkolódíjra való kedvezmény, nagyon sokszor kaptak áfa kedvezményt még ezen túl. Gyakorlatilag, mivel ezek a kedvezmények most lettek tekerve, most nem veszik ezeket az elektromos autókat. Most már csak az veszi az elektromos autót, aki tényleg szerelmes az elektromos autóban, mint típusba, és ő személy szerint akar valamilyen elektromos autót. Általában ezek az emberek nem is a kicsi elektromos autókat veszik, hanem a jó kis batársúvokat, meg versenyautók, akik a 400 lóerőért veszik az elektromos autót. Tehát azzal a téveszmével először is le kéne számolni, az elektromos autó az környezetbarát. Nem, az elektromos autó az egyrészt adópolitikai eszköz volt, másrészt meg arról szólt, hogy most mit tudom én, egy Merci árából tudtál venni egy Porsche teljesítményű autót. Ennyi. Tehát ez teljesleges túlcizellálni. És ez azért fontos kiemelni, mert van két szekta, ami kialakult. Van egy elektromos autót imádó szekta, aki kizárólag ilyen cherry pickingbe csak a pozitív dolgokat hajlandó figyelembe venni, meg van egy elektromos autó gyűlölő szekta, aki meg csak a negatív dolgokat hajlandó figyelembe venni, és sajnos ez meg a tudományos munkákban sokszor visszaköszön, hogy a módszertan direkt úgy van kiválogatva, hogy aki az elektromos autó rosszságát akarja kimutatni, az mondjuk a kutatásában a hangsúlyt a például lítiumbányászat környezeti hatásaira teszi, hogy az elektromos autó jóságát akarja kimutatni, az mondjuk kizárólag arra koncentrál, hogy hát ez nitrogéntartalmú vegyületeket nem bocsájt a város légkörébe. Viszonylag kevés az a kutatás, ami a teljes értékláncon végigmegy. Egyébként ezek nagyjából kimutatják, hogy az elektromos autó egyébként semmivel sem jobb, mint a hagyományos autó. Nagyon egyszerű példát mondva, a dugó elektromos autóból pont úgy néz ki, mint a benzinüzemi autóból. Meg az a helyzet, hogyha valaki, tehát ahhoz nagyon elfogultnak kell, vagy fanatikusnak lenni, hogy valaki azt gondolja, hogy a milliárdos mennyiségű benzin- és gázolajüzemű jármű okozta problémára az a megoldás, hogyha gyártunk másik 1 milliárd járművet, csak eltérő hajtáslánca, valóság ennél sok egyszerűbb volt. Az történt, hogy pár vállalkozó, mint például Elon Musk, meg mondjuk a kínai állam rájött arra, hogy az autógyártása az viszonylag jól le van játszva. Ott megvoltak a piaci szegmentációk versenyautóban. Tudjuk, melyik olasz cégek vezettek, mit tudom én, a szedánokban melyik német cégek vezettek, mit tudom én, az izomautókban meg melyik amerikai cégek vezettek. Ez egy lejátszott piac volt. És akkor mondták azt, hogy elektromos autókban meg ez nincsen meg, az gyakorlatilag egy új lap, és gyakorlatilag annyi történt, hogy az autóiparban, akik be akartak lépni új szereplőként, azok az elektromos autót létrehozták. Kínának ez egy tudatos tervezett akciója volt, hogy az európai autóipart így akarja kiszorítani a globális autópiacról. erre hatalmas nagy állami támogatásokat adtak, tehát Kínában egyébként gyakorlatilag olyan dotációja van az elektromos autónak, hogy mi azt itt el nem tudjuk képzelni Európába. És ennek az volt az egyik oka, hogy ők pontosan tudták, hogy globális újra szegmentálást így tudják elérni. És ez olyan sikeres volt, hogy gyakorlatilag, hát most egyszerűen akarom megfogalmazni, Kína egy ügyes gazdasági marketing trükkje bevitte a málnásba Európát.
Az akkumulátorok most, ami pillanatnyilag az elektromobilitásban, illetve a különböző elektronikai kütyüknek az üzemeltetésében, tehát akár telefon, akár laptop, akár ugye autó esetben a lítium alapú akkumulátorok, ezek a leggyakrabban használtak. Ezek közül a lítium alapú akkumulátorok közül van két technológia, az egyik az egy kiforrottabb, és már gyakorlatilag teljes egészében kifacsartuk belőle az utolsó cseppet is, amit még energiasűrűség tekintetében ki lehet. Ezek az úgynevezett NCM akkumulátor technológia, ez az, amit mi gyártunk itt Magyarországon. Tehát Magyarországon gyakorlatilag csak erről van szó. Ez a betűszó, ez a katódnak az anyagi összetételére utal, tehát nikkel, kobalt és mangán, ebből van az akkumulátornak a katódja, illetve nyilván ezeknek lítium sóiból, tehát ezeknek az oxidoknak is lítium sókból áll össze, és ez gyakorlatilag ez tárolja a töltés mennyiséget. Ezek viszonylag jól, tehát tényleg technológiailag nagyon jól kiforrottak. Van neki szokásos, amiket szoktunk emlegetni, szokásos a hátulütői, ez ugye egyrészt a tűzveszélyesség, ugye ezt nem kell szerintem senkinek mostanra már bemutatni. Másrészt hőmérsékletérzékenység, és ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy a norvégoknak sokkal nagyobb hátrányuk van, mert a hideg éghajlat az sokkal hamarabb is jobban tönkrevágja a lítium akkumulátort, mármint az olyan mínusz 10 fok alatti hőmérséklet, az hamarabb tönkrevágja a lítiumos akkumulátort, mint mondjuk a különösebben meleg. Tehát olyan 60 fok környékéig nagyon korrektül elkocognak a lítiumos akkumulátor. Hát azért azt még nem mindig szoktunk itt érezni. Jó, nyilván, hogyha mondjuk egy ilyen matfekete kocsiba berakjuk, akkor ott azért lokális hőmérsékleti körülmények azért tudnak emelkedni. Na a lényeg az, hogy ez az egyik fajta technológia, ez a NCM, ugye ez általában ugye a katód anyagoknak a használata, tehát mind a nikkel, a kobalt, illetve a lítium, ez mind a három eléggé szűkösen áll rendelkezésre. Emiatt aztán nagyon nagy lendülettel fejlesztik a kereskedelmi forgalomban már nagyon jól teljesítő lítium-vas-foszfát. Ezek az új akkumulátorok, ezek jobb teljesítménnyel rendelkeznek a hőmérsékleti tartományban, kicsivel gyorsabb töltést is bírnak, az energiasűrűségük az még nem akkora, viszont abszolút nem tűzveszélyesek. Ez nagyon-nagyon fontos szempont, hogy nem tűzveszélyesek, és ezeknek a gyártás technológiája, ez egyelőre még kínai monopólium. Tehát 100%-ban Kínában gyártják az összes ilyen cellát, és ezeknek a gyártás technológiáját nem telepítették még. Tehát ilyen gyárnak a létesítéséről még nincsen szó. Tehát hozzánk az úgymond a már kiszolgált legacy modelleknek a gyártását telepítették gyakorlatilag. Ezen kívül ugye nyilván a csőben már ott vannak a fejlesztések, tehát a legnagyobb iparági lelkesedés azt a szilárd testalapú akkumulátorok irányába hat, ahol az elektrolit oldat van teljes egészében kicserélve, és gyakorlatilag egy membrán helyettesíti ezt az elektrolit oldatot, amin keresztül az ionok vándorolnak, és gyakorlatilag ténylegesen az energiatárolást így látja el ugye egy akkumulátor, hogy van ugye a katód, meg az anód, és közte van egy elektrolit oldat, amin keresztül vándorolnak az ionok. Na most ezt az elektrolit oldatot, ez az, amit ugye mindenki, aki felejtett már benne lejárt elemet a távkapcsolóba, azt tudja, hogy ez mit okoz ez az elektrolit oldat. Ugye ez a szép gyönyörű sókiválás, ami ott az elemen elkezd megjelenni, és ami ugye megrohasztja gyakorlatilag az egész berendezésünknek a belsejét, hogyha kijön belőle. Na ezzel próbálnak leszámolni az ilyen szilárd testalapú akkumulátoroknál, de ezek gyakorlatilag most vannak az éppen kigörülne kísérleti stádiumból, tehát ezeknek nagyjából 10-15 év a kereskedelmi forgalomba hozatala. Most pillanatnyilag ez a vas-foszfát akkumulátor technológia az, ami a következő nagy felívelést fogja hozni, és ez nagyjából 5 éven belül megjelennek gyakorlatilag mindenféle készülékben majd. Energiatárolás az mindig, tehát nem tudunk gyakorlatilag, elméletileg sem tudunk olyan módszert kitalálni, hogy az elektromos energiatárolás az versenyképes legyen energiasűrűség szempontjából egy fosszilis üzemanyaggal. Nagyjából 60-70-szeres előnyben van a fosszilis üzemanyag. abból a szempontból meg talán még nagyobb, hogy amit elhasználtál benzint a kocsiban, azt nem kell már vinned magaddal, míg az üres akkumulátort azt ugyanúgy kell hurcolni. Tehát ez gyakorlatilag, tehát az elektromobilitás, ez igazából egy lejátszott kör volt. A 1900-as évek elején versenyzett egymással már a belső égésű és az elektromos autó. Nyilván akkor még a klasszik ólom savas akkumulátorokkal, de volt elektromos mobilitás már. Egyszerűen elvesztette a versenyt, mert sokkal jobb az energiasűrűsége a fosszilis tüzelőanyagoknak. Na most az, hogy újra elővettük ezt a versenyt, ez igazából csak amiatt van, mert a világ kibocsátásának olyan 2,5-3%-át adják a személygépkocsik. Tehát a személygépkocsi, a személyi mobilitás az olyan nincs igazából 2,5%, mint amivel hozzájárul a globális CO2 kibocsátáshoz. Viszont a környezettudatos és olyan jólétben élő emberek, akiknek már van ideje azzal foglalkozni, hogy milyen az úgymond a karbonlábnyomuk, őnekik ez a legjobban ez szúrja a szemüket. És ez igazából egy ilyen pszichológiai. Tehát ez egy ilyen, nem jut eszembe hirtelen magyarul neve, ez egy virtue signaling, az, hogy én teszek a környezetemért azért, mert én elektromos autóval járok. Az, hogy annak az elektromos autónak a járulékos kibocsátása az körülbelül 2-3-szorosa, ugye Kínában a kínai hálózati viszonyoknak a karbonlábnyoma mellett gyártott akkumulátor elemekkel, azt járathatja az ember folyamatosan, azt az elektromos autót nem fogja tudni visszaszedni azt a kibocsátást, ami már benne van.
Ez országonként nagyon eltér. Tehát maga, és akkor először maradjunk csak az elektromos autó környezeti lábnyománál, tehát azért nagyon nem mindegy, hogy egy elektromos autót milyen országban működtetsz. Mert mondjuk Franciaországban, ahol gyakorlatilag a széndioxid kibocsátás nélkül atomerőművekben megtermelt árammal töltöd az elektromos autót, az jó. Ott valószínűleg egy jól kihasznált elektromos autó az tud környezetbarátabb lenni egy modern benzinüzemű autónál egy teljes élettartam alatt. Ez opció, ez nem mindig valósul meg, mert ez nagyon függ attól, hogy hogyan, miként használjuk. Például az elektromos autó tökéletesen jó arra, hogy a városban használjuk, például taxiként vagy buszként, mert ott egész nap megy. Ha te megveszed azért, hogy munkába járjál vele, és nap 90%-ában vagy a munkáján a parkolóba áll, vagy otthon a garázsba, akkor a beépített, tehát a gyártáskor keletkezett széndioxid kibocsátásával nem fogod visszatermelni, hiába nem pöfög, ugye. Másrészt, ugye, hogyha ezt mondjuk egy Lengyelországban használod, ahol meg szénerőművekbe termelik meg az áramot, vagy Magyarországon, ahol tipikusan esti csúcsidején a százhalombattai hőerőműnek az áramából tankolod, idézőjelben tankolod az elektromos autót, akkor az nagyon nem környezetbarát, még véletlenül se. Ugye itt egy kicsi probléma van, hogy az elektronokon nincsen címke, hogy honnan jön, szóval ezt azért mondjuk az átlag felhasználó nem tudja, de azért ez egy globális probléma. Másrészt az sem mindegy, hogy milyen az országnak a szerkezete. Tehát mondjuk egy olyan országban, mint Dél-Korea, ahol nagyon tömött, pici, kompakt, olyan értelemben kompakt városok vannak, hogy nagyon sűrűn van beépítve, hiába nagy kiterjedésűek, ott van rációja az elektromos autónak, mert nagyon sűrűn vannak töltőállomások, egy ember viszonylag kis távolságot tesz meg viszont. Tehát például arra jó. Arra, hogy Amerikában mondjuk ezzel menjen, mondjuk mit tudom, Kaliforniában egyik városból a másikba, arra teljesen alkalmatlan. Ez mutatja is, hogy ebben a két országban szinte teljesen ellentétes az elégedettség az elektromos autókkal, mert máshogy használják. Tehát mit mondtam, Magyarország esetében például ez tipikus példa, hogy arra, hogy mondjuk egy légkondi szerelő Szegeden belül 300 métereket menjen, arra jó az elektromos autó, arra, hogy te Szegedről Budapestre oda-vissza járjál, arra nem jó az elektromos autó. Tehát maga az, hogy hogyan használjuk, már befolyásolja. Az, hogy milyen árammal töltjük, az még egy nagyon nagy buktató, és akkor egy fontos tévhitet. Tehát az, amikor azt mondják az emberek, hogy az elektromos autó jó, mert majd napelemről töltöm, az a legnagyobb hazugság, amit saját maguknak mondhatnak. Az elektromos autó tipikusan este töltjük, amikor hazaérünk. Az elektromos autó olyankor fosszilis áramról megy, mert akkor lépnek ki pont a megújulók a napi áramhálózatból. Ugye napközben sokat termelnek, de hát akkor vagy a munkáján vagyunk az autóban, vagy éppen a gyereket hurcoljuk az iskolába, vagy éppen a boltba járunk vele. Tuti, hogy nem akkor töltik elektromos autót. Este töltik, vagy kora délután, amikor a napi csúcsfogyasztás van, ami most folyamatosan dönti a korábbi napi csúcsokat napról napra, hétről hétre egész Európában. A áramhálózat már így is instabil, és akkor még erre akarunk rátenni egy olyan fogyasztást, hogy egy elektromos autónak a töltője, és akkor most a szolidabbakról beszélünk, nem a durva gyors töltőkről, az négyszeres egy háztartás teljes fogyasztásának. Most képzeld el, hogy egy panel telepre ilyen töltőkből berakunk annyit, hogy mindenki tudjon elektromos autót tölteni, akkor gyakorlatilag négy ugyanolyan elektromos hálózatot ki kéne építeni, mint ami van, vagy egy olyat, aminek négyszer akkora kapacitása. Tehát az USA-ban 500 milliárd dollárra tervezik azt, hogy 2035-ig mit kell a városokba befektetni, csak arra, hogy a elektromos hálózat ne omoljon össze a töltőktől. Tehát az nem az, hogy fejlesztik, az a szinten tartáshoz kell. És ebben nincsen benne az erőmű építés, tehát ez csak a vezeték meg a transformátor építés. Tehát ebben még az nincsen, hogy honnan lesz áram hozzá. És tehát innentől kezdve egyébként valójában az elektromos autó az esti fosszilis áramhasználatnak az extráját növeli meg, tehát valójában a szén-karbon lábnyomát az európai áramhálózatnak minden országban brutálisan növelni fogja. Mondom, van egy-két szerencsés ország, ami kivétel, mint Norvégia. De az a kivétel, nem a szabály. A másik, hogy ugye ez például olyan példák vannak már Hollandiában, például az elektromos autók töltését délután 6 és este 9 között pont ezért már korlátozzák. Sőt, most már egyes városokban 4 órától este 9-ig van korlátozva. Ez most még egy egyedi kivétel, de egyébként ez lesz a szabály. Azt is hozzá kell tenni, hogy elektromos autó jelenleg ugye nincs jövedéki alatt. Tehát elektromos autó az jelenleg arról szól, hogy egy halompénzt az állam ad az embereknek, hogy vegyenek elektromos autót, amin ők spórolnak pénzt a benzinen. Tehát mindenki pénzéből a gazdagoknak okozunk üzemanyagár csökkenés gyakorlatilag. Tehát ez egy ilyen perverz újraelosztás. Tehát ez a szociális igazságosságnak pont az ellentetje, és én nagyon furcsálom, hogy a magyar szociológusok erre még nem szálltak rá. Mert ez egy nagyon jó kutatás. De a lényeget mondani akartam az egészből, hogy ezzel azt érjük el, hogy gyakorlatilag tehát az egész rendszert már leterheljük. És akkor előjönnek rá még az akkumulátorgyárak, egy javat óra akkumulátor kapacitásnak az előállítása, tehát nem a feltöltés, hanem a legyártásához kell 60 gigawattóra áram. Vagyis energia. Ennek nagyjából a fele áram, fele meg hőenergia formájában kell. Itt ugye a hőenergiát tipikusan földgázból gyártják, és az azt jelenti, hogy hát egyrészt iszonyatosan nagy környezeti lábnyomban van ennek, mert irgalmatlan sok széndioxidot termel. Tehát az aztán, hogy a akkumulátorgyára környezetbarátok lesznek valaha, az a habos mese kategória, vagy ha szigorúban akarok fogalmazni, akkor a szemtelen hazudozás. A másik, hogy ugye az is egy totális téveszme, hogy ezek majd napelemről fognak menni ezek a gyárak, mert a kémiai folyamatokat nem lehet kibekapcsolgatni, ezek éjjel-nappal mennek egész évben. Tehát, hogy amikor van egy ilyen papír, ugye mint ez magyarországi aksi gyáraknál is volt, hogy mennyi energiát használnak, meg vizet, meg áramot csúcsfogyasztás időszakában az akkumulátorgyárak, azt úgy kell érteni, hogy az a csúcsfogyasztás az, az év 95%-ára igaz. Tehát az nem úgy van, hogy így néha ilyen vannak ilyen csúcsok, hanem gyakorlatilag a leállásokon kívül annyit fogyaszt egy akkumulátorgyár. Mert ezt csúcsra kell pörgetni, mert csak akkor éri meg technológiailag, itt nincsen kibekapcsolgatás. Tehát ezt is miből fogjuk ellátni, gázból vagy áramból? Ez pont ugye gyakorlatilag Kínában vannak olyan akkumulátorgyárak, amiknek több áramot termelnek meg széntüzelésű erőművekkel, mint amennyi a Magyarország teljes áramfogyasztása tokkal vonóval. És gyakorlatilag ez így van most is, és egyébként például az, hogy a magyar kormány miért van annyira rászorulva például az orosz gáznak az importjára jelenleg, abban nem kicsi szerepe van annak, hogy mi leszerződtünk a kínai gyárakkal, hogy biztosítjuk nekik az áramot meg a gázt, ami kell a termeléshez. És például ez egy kötés számunkra, hogy nekünk irgalmatlan olcsón, irgalmatlan sok gázt kell odaadnunk ezeknek a gyáraknak. Ha nem, akkor gyakorlatilag mi fizetünk nekik azért, hogy itt legyenek. És ez egyébként nem magyar sajátosság, tehát egyébként, ha valaki elkezd kotorászni az akkumulátorgyáraknak a nemzetközi irodalmában, ez egyébként szinte mindenhol egy buktató. Tehát ez egyébként Spanyolországban ugyanúgy buktató. Politikusok először mindenhol tűzzel vassal küzdenek, hogy hozzájuk jöjjön akkumulátorgyár, mert azt hiszik, hogy ott majd akkor lesz technológia újítást. Már elhangzott, nem hoz, ide csak összeszerelő üzemeket hoznak, tehát gyakorlatilag ilyen Bangladesh típusú, csak itt nem cipőt gyártanak, hanem fröccsöntött műanyag akkumulátorházat, és minden mást azt úgy hozzák Kínából. Tehát azt tudni kell, hogy az összes érdemi technológiai hozadott részt az Kínából elhozzák hajóval, olyan hajókkal, amik 25 ezer liter gázolajat elpöfögnek, mire ideérnek, meg olyan buldózer termeli a lítiumot ki, ami szintén csak gázolajjal fog menni, mert arra nincs opció, hogy az valahol akkumulátoros legyen, mert amit mondtál például, szerintem nagyon sokan nem értik. Tehát egy hajó sosem lesz akkumulátor üzemű, mert egy hajóba belemegy 25 ezer liter gázolaj. 25 ezer liter gázolajat azt nagyjából 500 000 tonna akkumulátort tenne ki. Tehát a 200 ezer tonnás hajóra rá kéne pakolnunk 500 ezer tonnányi akkumulátort, hogy el tudjon Kínától idáig jönni üzem biztosan. És ez fél tégla úgy süllyedne. A másik probléma az egész, hogy a buldózerre se tud aksit tenni, hanem az is gázolajjal fog mindig menni, kivéve a kobalt bányászat az ilyen szempontból jó, mert az nem széndioxid intenzív, mert az gyerekmunkával csinálják meg rabszolgákkal. Tehát az egész elektromos közlekedés környezetbarátságáról nagyjából ennyit. Szerintem egyébként a szűk keresztmetszet még nem is ez lesz, hanem a víz. Ugyanis egy fontos dolgot ki kell menni, az akkumulátor gyártáshoz nagyon tiszta, lágy víz kell. Tehát itt, de az van, mint amivel nálunk így, hát megint mondom, ha finoman akarok fogalmazni, akkor ferdítés volt, ha szigorúbb lennék, akkor valószínűleg ez a szándékos hazudozás kategória volt. Én nem is tudom, hogy ezt kimondta ki először Magyarországon, ez ilyen szállóigéként elterjedt, és végén már szerepek is mondták, hogy majd szürke vízzel fognak működni az aksi gyárak. Ez nagyon vicces, mert az akkumulátorgyárak azok olyan tiszta vizet igényelnek, hogy még a csapvizet is szűrni kell meglágyítani nekik. Tehát itt brutális víztisztító üzemeik vannak egyébként ezeknek a gyáraknak. Tehát itt aztán az, hogy szürke vizet fognak használni, az a habos mese kategóriája. De ez nem igaz, és gyakorlatilag például Spanyolországban nagyon-nagyon szeretnének akkumulátoripart, de ott például a telepítő tényezőkben az egyik szűk keresztmetsz az az, hogy ott sincsen hozzá elég víz. Tehát nagyon kevés helyen tudják a aksi gyárakat megcsinálni. És úgy, hogy ott aztán betartatják velük a környezetvédelmi előírást, amiről Kelet-Európában szó nincsen, és ilyen szempontból egyébként fölösleges Magyarországra mutogatni, mert ez egyébként az összes többi, hát mondjuk úgy, hogy a
most függően túl.
Hát igen, tehát gyakorlatilag a Bécstől keletre lévő összes országra igaz ez. Tehát azért gyakorlatilag ez nem működik. És ez utolsó dolog, hogy ráadásul ugye azt tudni kell, hogy itt Kínának van egy nagyon szigorú policia. Tehát ők az akkumulátoripart otthon tartják. Ki a már hogy mondjam, kimenőbe lévő technológiákat viszik, és annak is az alacsony hozadott része. Tehát mondom, fröccsöntünk műanyag házakat, ami bele lesz pakolva az akkumulátor, meg legfeljebb, mit tudom én, a katódot, meg a anódot, mi csavarozzuk bele. De az összes érdemi, magas hozadott értékű gyártás, az Kínában van, és kötelezően ott kell lenni, erről Kínának dokumentumai vannak, amik egyébként interneten elérhetőek nagyon minimális nyomozással, nem kell hozzá tudni kínaiul, mert minden kínai dokumentum fel van angolul. Ennél egy kicsit jobb a helyzet a koreai gyárakkal, mert ők már engednek minimális beszállítót, tehát ők már mondják azt, hogy mondjuk esetleg mondjuk valami nagyon környezetszennyező üzemet megépítenek Magyarországon is, katógyárat mondjuk. De itt tudnánk, hogy amikor arról van szó, hogy majd itt technológiát hoznak a gyárak, az azért is, mert itt a európai beszállító láncot tudod, hogy néz ki a kínai akkumulátorgyáraknak? Tehát azok a cégek, a magyar vállalkozó, aki tud szerződni a kínai gyárra. A szolgáltató, aki a fénymásológépet karban tartja, a biztonsági őr, meg a légkondi szerelő. Ugyanis a kínaiak a teljes beszállítói láncot hozzák. Tehát ők kínai alkatrészből kínai akkumulátort raknak össze bangladesi munkásokkal Gödön. És akkor a gödi munkás az a biztonsági őr, a szakács, meg mondjuk, mit tudom én, a targonca kezelő.
Kedves hallgatóink! Zöld hullám című műsorunkban megismételtük az elektromos autók létjogosultságának kérdéskörével foglalkozó szállításunkat. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Az erdő fohásza. Köszöntöm hallgatóinkat! A mai műsor első felében a sátoraljaújhelyi természetjárás kezdeteiről Gozsák Attila helytörténészt hallják. A riporter Tikovics Ernő.
A két világháború közötti zempléni sátoraljaújhelyi turizmussal foglalkoztam, különös tekintettel a Magyar Turista Egyesület hegyaljai szakosztályára. Ugye, tudnunk kell, hogy a 19. század végén jöttek létre az európai országok nagy turista egyesületei, így 1873-ban Magyarországon is megalakult az első ilyen egyesület, amely összefogta a hegységek szerelmeseit, hogy úgy mondjam.
Ez volt a Kárpát Egyesület.
Igen, ez volt a Magyarországi Kárpát Egyesület, pontosan, amelyből tulajdonképpen szakad révén jött létre 1891-ben a Magyar Turista Egyesület, mely már 6 évvel megalakulása után is szervezett sátoraljaújhely környékeire túrákat, azonban ekkor még főleg ugye a Magas-Kárpátok voltak a kedvelt célpontjai a túrázóknak, hegyvidéki túrázóknak, és csupán Trianon volt az, amikor ugye elveszítettük a magas hegységeinket, az igazi hegységeinket, és így a középhegységek fele fordult az emberek figyelme, és így 1926-ban Sátoraljaújhelyen is megalakulhatott egy osztálya ennek a turista egyesületnek, mely összefogta az itteni hegyek szerelmesét, hiszen az itteniek is nagyjából ekkor ébredtek rá, hogy hú, milyen csodálatos vidéken is élünk, hiszen eddig a még csodálatosabb részek fele fordították tekintetüket, amit sajnálatos módon elveszítettünk. Már mikor 20-ban megalakult az egyesület, utána egyből nagy munkába fogtak, utakat kezdtek létrehozni, javítani, felújítani a hegyekben. Hogy a turisták napja így fogalmazott a hegyai osztály megalakulása idején, igen lényegesnek mutatkozott, hogy az ország jelenlegi legkeleti pontján legyen ott a magyar hegyvidék kultuszának, a magyar föld szeretetének végváraként egy osztályunk. Ugye ez lett a hegyaljai osztály. És a turisták napjában valamivel később dr. Olá István és Rabéci Kálmán, akik a turista egyesület lelke voltak tulajdonképpen Sátoraljaújhelyben, sátorhegyek vidékéről megjelentettek egy hosszú leírást a környező hegyekről, és ebben így fogalmaztak, mikor üdülővárossá szerették volna Sátoraljaújhelyt fejleszteni, amíg Nagy Magyarország fennállott, a fenséges Tátra közelsége miatt az új helyiek sem vettek ügyet erre a természeti kincsünkre, így érthető tehát, hogy eddig egyáltalában nem hatolt be a magyar köztudatba az, hogy Sátoraljaújhelyben létesíthető a legszebb és legkedvesebb magyar nyaralóváros. Ugyan konkrétan egy nyaraló üdülőváros nem jött létre, de mégis Sátoraljaújhely turizmusa igencsak fellendült a két világháború között. A hegyaljai osztálynak már 27 elejére, tehát az alakulás után még egy év se kellett, és közel 200 tagja volt.
Kik léptek be?
Tulajdonképpen mindenféle pozícióval rendelkező emberek. A vezetőségben megtalálhatóak voltak olyan emberek is, akik különböző közigazgatási tisztségeket viseltek, akár pártoló, akár aktív tagként, a tagságban pedig az egyszerű munkástól a jogászdoktorokon keresztül mindenki volt. A vezetők között volt jogász, volt gyógyszerész, tehát a társadalom sokféle rétegéből tevődtek össze. És a kezdetektől a Zemplénnek minden tájára elkívántak jutni, és el is jutottak, nagyon sok túrát szerveztek, nem csak tagoknak, melyre jöhettek akár messziről is, hiszen néha még országos lapok is beszámoltak egy-egy nagyobb zempléni túráról, illetve helyiek közül is jöhetett, bárki csatlakozhatott hozzájuk. Messzebbre is szerveztek utakat, hogy a kicsit messzebb fogalmat használjam, akár a Bükkbe, akár a Nyírségbe, de egészen a Balatonig is szerveztek már a korai években is túrákat, ugye ezt nem úgy kell érteni, hogy új helyből a Balatonig egészen eltúráztak volna, hanem részben vonattal, részben egyéb közlekedésekkel utaztak, és a Balaton körül tettek egy szép túrát, és 1929, tehát 3 évvel az alakulás után volt az első fordulópont, mikor Olá Miklós jogász lett a vezetője a osztálynak, ekkor kezdett el nagyon fejfejlődni az osztály, ekkor kezdték a legtöbb tervüket megvalósítani, nagyon sok pénzt is sikerült szerezniük, mind akár a helyi vezetéstől, mind pedig a Turista Egyesület és a Magyar Turista Szövetség, amely egy ernyő szervezet volt, ezektől támogatások formájába. A Zemplén című újságba Turistaság címmel rovatot intottak, ugyanúgy 29-ben, illetőleg ami szintén feldobta Sátorjóhely turizmusát, hogy a Turista Szövetségnek a vándorgyűlése, országos vándorgyűlése Sátorjóhelyben volt 1929-ben.
Ez már egy elismerés.
Pontosan, és még nagyobb elismerés, hogy már 27-ben is felmerült ennek az igénye, csak különböző okok miatt tolódott, és 29-re végre elérhetett ide. De fontos megemlítenünk, hogy 1916-ra már a Kárpát Egyesületnek a Beszkidvidéki szakosztályának itt volt már a háború előtt is a Újhelyben a központja, és az egész Kárpát Egyesületnek terveztek egy országos gyűlés sátorai Újhelyen, amely sajnos hát ugye a 16-os dátum, tudjuk, hogy a háború idejére esett, a háború miatt elmaradt ez a nagy gyűlés, de már akkor Újhely adhatott volna otthont, mikor még nem is volt olyan kiemelt célpont, hiszen még megvolt a Kárpátok, és 29-ben pedig az MTS országos vándorgyűlése itt valósulhatott meg. Nagyon fontos, hogy nem csak a turisták, Turista Egyesület tagjai és az őket támogatók vettek részt a különböző kutak kitisztításába, ösvények rendbehozatalába, jelzések felfestésébe, hanem az önkormányzat például 1933-ban inségmunkásokat is a szolgálatukra rendelt.
Ez a mai közmunkás.
Pontosan ez a mai közmunkásnak feleltethető meg. Emberek, akiknek valamilyen feladatot adtak azért, hogy egy kis önkormányzati pénzt kapjanak, általában ezek útjavítások voltak és hasonló típusú munkák, és mint láthatjuk Sátorai Újhelyben a hegyi utakra is kiterjedt ez a gondoskodás. Említettem a Zemplénben levő rovatot, ezen kívül más helyi vagy környékbeli újságokban is nagyon sűrűn számoltak be az ő tevékenységükről. Én is többnyire két forrást tudtam főként alkalmazni, az egyik a levéltári anyagok, ugyanis maradt fenn az Egyesületnek összegyűjtött anyaga és jegyzőkönyvek az üléseikről, illetőleg a sajtó. Hiszen mondtam, hogy mind az országos, mind a helyi sajtóban rengeteget írtak az új helyi szakosztályról is, nem csak az egész Egyesületről, és így a helyi lapok közül a Zemplénben, a Határszéli újságban, a Zemplén vármegyében és a Felső-Magyarországi Hírlapban is vagy állandó rovataik voltak, vagy nagyon sűrűn beszámoltak a túráikról, és ennek köszönhetően nagyon sokan csatlakoztak hozzá. Fontos megemlíteni a kapcsolatokat is. Már igen korán a helyiek is úgy gondolták, és az országos vezetőség is, hogy az úgymond a Felső Magyarországi Turista Egyesületeknek, mint a Miskolci, Diósgyőri, Egri, Gyöngyösi, Újhelyi, illetve a Nyírséginek együttműködésbe kell lenniük. Ez több-kevesebb sikerrel működött, Nyíregyházával például kiváló egyetértésbe, szinte havonta, hol az új helyiek, hol a nyíregyháziak látogatták meg a másik turista egyesületet, és mindenki a saját környékéről egy-egy részt bemutatott, és itt tulajdonképpen úgy ismerték a hegyaljaiak a nyírséget, a nyírségiek hegyalját, mint a saját földjüket, mert annyiszor jártak egymás földjén. Egyébként országosan is példaértékű a nyírség és a hegyaljai turista összefogás a korszakban. Nagyon fontos, hogy 1934-ben az úgynevezett hegyaljai hetet megszervezték Sátoraljújhelybe, ami pedig a mostani Zemplén Fesztiválnak egyfajta előképeként is felfogható, és ennek volt turista napja is. És azon megismertették a helyi főbb nevezetességekkel a vendégeket. De nagyon fontos, hogy maradandó alkotásaik is, vannak, illetve mára már nem megmarad, de mégis jelentős alkotásaik is.
Téri Ödön is ezt mondta, hogy a turistát azt teszi turistává, hogy maradandó alkotásokat hoz létre, és nem az, hogy járja az erdőt, mint a vaddisznó.
Pontosan a turistáknak nagyon fontos volt mindig is, napjainkban is és régen is, az, hogy tényleg ösvényeket javítsanak, menházakat hozzanak létre, forrásokat ássanak, ki gondozzanak, hogy az elkövetkező nemzedékek is utánuk tudjanak járni a csodálatos tájon, és így volt ez a mi korszakunkban a hegyaljai osztállyal is. Egyik legjelentősebb, és igen korán már 27-ben, tehát egy évvel megalakulásuk után létrejött szinte monumentális alkotásuk, a Szél József kilátó a Magashegyen. Ez a ma is fennálló kilátónak az elődje tulajdonképpen. Szél Józsefről, a volt főispánról, aki később belügyminiszter lett, róla kapta a nevét. Szél József nevét azért választották a kilátónak, ugyanis ő nagyon sokat tett a helyi turizmus fejlődésért, ő maga is tiszteletbeli vezetője volt a Turista Egyesület hegyaljai osztályának, nagyon sok támogatást folyósított, és ő maga is több túrán is részt vett, mint egy egyszerű bakancsos. Ezen kívül 1930-ban az Olá István menedékházat létrehozták, ami még szintén nem Olá István nevét viselte az átadókor, de később, miután meghalt Olá István, aki, mint említettük, az első nagy jelentős vezetője volt a hegyaljai osztálynak, utána adták az ő nevét emlékül a menháznak. Ez egy később turista otthon lett a Sátorhegyen, amelyet folyamatosan fejlesztettek 1930-tól, és még a mai nem annyira öregek, hanem mondjuk úgy, hogy 50 feletti emberek is még emlékezhetnek erre. Sajnos napjainkban már nem áll, de nagyon sokáig szolgálta a helyi turistáknak az igényeit. Ez amúgy egy nagy komplexum volt, több ágyal, egy időben működött benne büfé is, tehát tényleg ki tudta szolgálni akár a helyi, csak pár órára úgymond felugrókat, és a hosszasabban hegyeinkbe túrázókat is. Ezen kívül szintén 1930-ban Ródli és Sí szakosztályt alapítottak. A Ródli pályájuk valósult meg először, amely 337 méter magasból indult ki, 750 méter hosszan, és 1931-re már 600 méteren villanyvilágítás is volt a Ródli pályán. És például a nyírségieknek ez egy nagyon-nagyon kedvelt célpontjuk volt, ugyanis Nyíregyházán kevés az olyan helye, honnan le lehetne akár sível, akár Ródlival, akár mással csúszni, és ezért még pénzt is adtak a fejlesztésekbe a nyírségiek is. A menedékházban is például volt egy emeleti rész, mely a nyíregyháziak számára volt fenntartva, és a nyíregyháziak bútorozták be tulajdonképpen, tehát ennyire szoros kapcsolat volt a két osztály között, és sípályatervek is igen korán fölmerültek, azonban ez egy kicsit necces téma, ugyanis pontos adatai nincsenek. Van korabeli újságcikk mind a turisták lapjából, mind pedig a Felső-Magyarországi Hírlapból, mely a egyik legjelentősebb helyi újság volt arról, hogy 36-ra megvalósult sípálya, azonban még a legöregebbek sem emlékeznek a nyomaira, pedig legalább a nyomokat kellett volna 45 után látni. Meg arról is eltérnek a híradások, hogy pontosan hol lehetett ez a sípálya, de az biztos, hogy a Ródli pálya megvalósult, és a sípályának is komoly tervei voltak. Ezt talán még sikerül kikutatnunk, akár terepszemlék segítségével, akár egyéb kutatásokkal, hogy volt-e, illetve mennyire volt sípálya, de egy biztos, hogy a téli sportok kedvelői már ekkor a 30-as években jól érezhették magukat Sátoraljaújhelyen. Sajnos 1945, illetve az utána jövő évek ugyanúgy, mint nagyon sok minden másnak, az újhelyi turizmusnak is törést okozott. A Turista Egyesületet országos szinten beszüntették, minden hasonló egyesületet beszüntettek, és új egyesületeket hoztak létre, melybe beolvasztották a korábbi egyesületek közül azokat, amik megmaradtak. Volt egy apró törés, de később újra tudott indulni a turista élet Zemplénben is. Talán annyira nem, mint a 30-as években, hiszen a 30-as években nagyon nagy turista dömping volt Sátoraljaújhelyben és a Sátorhegyek környékén, de később valamilyen formában azért csak újraindult a turizmus, és ma is azért sokan felkeresik a hegyeinket, még ha nem is annyian, mint régen, de aki egyszer volt itt, az biztos, hogy el fog jönni másodjára, harmadjára is túrázni.
Az elhangzott beszélgetésben Gozsák Attila helytörténészt hallották a Sátoraljaújhelyi természetjárás kezdeteiről. Most irodalmi részlet következik. Vojnich András Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 59. részét hallják, melyet Szívós Győző olvas fel.
Jancsival eszünkbe sem jutott, hogy féljünk a Szerengetin. Volt, hogy naplementét fényképeztünk, s tőlünk 50 méterre hatalmas hímoroszlán ült az árokparton. Máskor egész foltos hién a falkát zavartunk ki az út alatti áterezből. Dühöngve körözött köröttünk a tucatnyi állat, nem voltak messze pár méternél, de nem támadtak meg. Az is megesett, hogy gyalog próbáltunk belopni két fekete sörényű hímoroszlánt, de azok elillantak. Éjszaka meg nem csak leopárdra bukkantunk, hanem elképedve észleltük, hogy amerre nézünk, mindenütt fekete mambák és puffogó viperák csúszkálnak. Éjjelente berregett a generátor. Gyűjtöttem a rovarokat. A harmadik napon a bogarak mellett egy csapat német fiú és lány is érkezett. Elmesélték, hogy előző táborhelyükön az oroszlánok belátogattak a sátrukba, s bár nem történt semmi atrocitás, nem mertek ott maradni. Mellettünk ütöttek tábort, tőlünk reméltek oltalmat. Jancsival ekkorra már igazi afrikánereknek éreztük magunkat, s kegyesen megengedtük, hogy ott táborozzanak. Közben megérkezett a másik két kocsi is. Rémtörténeteket meséltek. A hátsó tengely központi csavarja rendre elnyíródott. A hátsó tengely hátra esett, a kardán tengely kiesett, a rugók eltörtek és összekuszálódtak. Sárban és porban, tűző napon és késő éjszaka szereltek. Galácz Andris vezényletével mindent megreparáltak, de a társaság hangulatára nyomasztóan hatott, hogy a kocsik kezdték megsokalni a tortúrát. Amellett egyértelműen kitűnt, hogy a Toyota Land Cruiser típusok gyenge pontja a hátsó tengelyek felfüggesztése. A Szerengeti szélén, romantikus, festői helyen fekszik az olduvai szakadék. Nevét a Sansevieria növény Maszáj elnevezéséről kapta. Olduvai körzete részben vulkanikus, részben egy pleisztocén időszaki tó üledéke, amelyet egy patak vágott keresztül, s bő 2 millió évre terjedő földtörténeti metszetet tett szabaddá. A területet, amely később az egyik legfontosabb ősember lelőhely lett, 1913-ban fedezte fel Hans Reck berlini őslénykutató. Akkor még Kelet-Afrika német gyarmat volt. Reck a feltáráshoz 1931-ben tért vissza, és akkor már kíséretében volt Louis Leakey. Később szinte az egész Leakey család híres ősemberkutató lett. Louise, majd Mary Leakey évtizedeken át folytatták a kutatásokat, és a Richard Leakey által feldolgozott Rudolf-tó környéki leletekkel együtt nekik köszönhetjük a legértékesebb ősember együttest. A lenyűgöző kitérő után nyaktörő úton ereszkedtünk le a Ngorongoro kráterébe. Gyusziék kénytelenek voltak kocsit bérelni. Samu rugóival, amelyek még korábban eltörtek, Isten kísértés lett volna a meredek sziklaösvényre merészkedni. Késő délután a társaság nagyobb része visszatért a kráterperemre, míg néhányan sátrat vertünk és lent töltöttük az éjszakát, oroszlánok, bivajok és orrszarvúk között. Alig, hogy leszállt az este, körös körül felhangzott az oroszlánok bömbölése, a koncerthez kacagó hiénák és vonyító sakálok csatlakoztak. A sátor tetején famászóborzok és félmajmok ugrándoztak. Éjszaka sehol egy turista, egyedül voltunk a vadonban. A föld legnagyobb kalderáját magába foglaló Ngorongoro Crater Conservation Area első számú nevezetessége természetesen maga a Ngorongoro, ez a mintegy 20 km átmérőjű és 610-670 méter mélységű 264 négyzetkilométeres lavór, de az egész környék földtörténeti és zoológiai szenzációkkal megtűzdelt. Ősember és ősállat leletek sem csak az olduvai hasadékban, hanem még jó pár helyen vannak. A Ngorongoro oldalait és peremét gyakran ülik meg a felhők, a gomolygó ködben csak a hegyi őserdő sejtelmes körvonalai látszanak. Tiszta időben és délutáni napfényben, ha letekintünk, először csak az oldalakon magasodó kandelláber euforbiák kontúrjai tűnnek fel, majd kivehetjük az alant legelésző gnúcsordák sötét foltjait, a bivajok feketéjét, az antilopok homokszínű mezejét, s ha szerencsénk van, felfedezhetjük az elefántok és orrszarvúk szürke pacniait. A hegyoldalakban, az erdőkben leopárdok élnek, de azok ritkábban kerülnek elénk. Gepárdokkal meg alig, ha találkozunk. Mióta a vadkutyák meg a hiénák száma megnőtt, ezek a macskák odébb vándoroltak. Régen, amikor a vadőrök évi 50 hiénát is kilőttek, a gepárdok sem voltak ritkák. Ha valaki mindenáron oroszlánt akar látni, menjen Gorongoróba. Sehol másutt nem lehet teljesen biztos abban, hogy rövid időn belül rájuk bukkan, csak itt. A Gorongoró és a Szerengeti hím oroszlányai híresek arról, hogy sok köztük a sötét, csak nem fekete sörényű. Az etológusok az utóbbi években kissé megtépázták az állat királyi hírnevét. Szerintük, ha azt vesszük alapul, hogy melyik állat tér ki a másik útjából, a sorrend így fest. Elefánt, orszarvú, víziló, bivajcsorda, és csak ezután következik az oroszlán. A Szerengetin és a Gorongoróban hosszú évek óta tanulmányozzák az oroszlánokat. Az egyes egyedeket a pofa és a fül jellegzetességei alapján egyértelműen meg lehet ismerni, úgyhogy a kutatók minden egyes állat életét nyomon követhetik. Sok állatra apró rádióadót szereltek, s így regisztrálják a mozgásukat, a vándorlásaikat. Az oroszlánok egyáltalán nem kitartó futók, ezért áldozatukat kúszva közelítik meg, majd hirtelen rohammal próbálják elérni. Ha ez nem sikerül, alig néhány méter üldözés után feladják a játszmát. Sikeres hajsza után legtöbbször megfojtják a zsákmányt, máskor a gerincét törik el, vagy kicsavarják a nyakát. A kölykök 3 hónapos koruktól vesznek részt a zsákmány felfalásában. A hím oroszlán utolérhetetlen szerető. Igaz, hogy egy közösülés ugyancsak rövid ideig tart, de azt képes 10 percenként megismételni, akár napokon keresztül. A Gorongoróban rengeteg a foltos hiéna. Hírük nem éppen hízelgő, fura kacagásszerű hangjuk, lecsapott hátsó részük és dögevő mi voltuk, rossz ajánló levél. Hemingway így írt róluk. Roppantul humoros volt az illetlenül ügető, telehasát vonszoló hiéna napvilággal a síkságon. Ha az ember farba lőtte, rohanni kezdett, azután bukvencezve elesett. Vidámságot keltett az a hiéna, amelyik megállt lőtávolon kívül egy szikes tónál, visszanézett, s amikor mellébe kapta a golyót, hanyatt esett, 4 lába és telehasa felfelé merett. Nincs vidámabb annál, mikor a hiéna az ék alakú fejével bűzölögve kijön egy dongánál a magas fűből, 10 méterről kapja a lövést, s farkával 3 gyors, egyre kisebb kört ír le, mielőtt megdöglik. Ennyi talán elég. Így látták a hiénát, és talán látják sokan még ma is pár évtizeddel ezelőtt Afrikában. Hogy valójában milyen, hogyan él ez az állat, azt csak az utóbbi években kezdték kutatni. Egy kifejlett hiéna jó 60 kilogrammot nyom, vagy még többet is. És mivel a vadászó klánok legalább 10, de van, hogy akár 100 tagból is állnak, nem sok állat menekülhet előlük. Mert a hiéna korán sem kizárólagosan dögevő. Ha van mit, vadászik, mégpedig sikerrel. Nagyon állóképes, majdnem olyan gyorsan futnak, mint a vadkutyák, akár 16 kilométeren át. Állkapcsuk és fogazatuk borzasztó erős. Egyetlen harapással elroppantják a szarvasmarha combcsontját. Territoriális viselkedésük feltűnő. A szomszéd klánok elkeseredett csatákban védik meg a határokat, illetve igyekeznek a szomszédok földjéből egy darabkát kiszakítani. A betévedő idegen hiénát kíméletlenül megtépázzák, esetleg meg is ölik. A Gorongoró területén 5 ilyen klán van, és ezek örökös háborúskodásban állnak egymással. Undorító szokásai közé tartozik, hogy szinte kélyesen vetik magukat az oszladozó belsőségekbe, ürülékbe, vérbe. Ez valóban nem különösebben gusztusos, de megvan a kellő értelme. Így álcázzák a saját szagukat. Ugyanezt teszik a jól nevelt és tisztán tartott ölebeink is, ha hagyjuk őket. Nagyon szeretnek vizek, kisebb tavak, pocsolyák mellett időzni, úgy dagonyáznak a sárban akár egy vaddisznó. Az elejtett vadat gyakran hosszú időn át vízben áztatják, hogy élvezhetőbb legyen, s ilyenkor persze éjjel-nappal ott kell ülni és őrizni a készülő csemegét. Szárazságkor a saját vizeletük felhasználásával készítenek sarat, s abba fekszenek bele. A legyek a hiénát is éppen úgy gyötték, mint a többi állatot, csak hogy a hiéna a legtöbbnél leleményesebben védekezik. Ha nagyon sok a légy, az oldalára fekszik, előső lábaival maga alatt ásni kezd, és a földet magára dobálja. Így valósággal a földbe bújik a legyek elől. A kölyköket földbe vájt odukba hozzák világra. A kicsikkel nagyon gondosan bánnak. A csapat, a klán életében döntő szerepe van a domináns nősténynek. Ezt az állatot arról lehet megismerni, hogy a zsákmány felosztásakor neki jut a fej. Végül még egy furcsa dolog, ami sok mendemondának volt az alapja. Régen hermafroditának hitték őket, néhány benszülött még ma is ezt gondolja. A valóság az, hogy a hiénák hímjeit és nőstényeit elég nehéz egymástól megkülönböztetni. A hím és a női varszerv csak nem egyforma.
Vojnics András Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 59. részét hallották. Felolvasta Szívós Győző. Az erdőfohásza már a véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Kvasinger Jenő nevében is. Berec Renátát hallották.